az fog történni május 4-én, szombati napon, ezen a héten, délután 5 órakor, hogy Pitypang és Lili ide látogat, vagyis ez az előadás címe, és ide látogatnak olyanok, akik ezt majd játsszák. Erdélyi Erika van itt velünk a Neferejts Bábszínházból. Szia!
Szia!
Igen, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki hallgat.
Képzeld el, hogy sokan kérdezték, úgyhogy elmondom, hogy az én barátnőm a Nati teljesen rá van cuponva a Bábszínházra, nyilván felnőtt Bábszínházra, de hogy a Bábszínház az mindig is egy ilyen magasan röpülő valami volt a színházi műfajon belül, vagy pedig jól érzem én, hogy azért valamilyen szinten, és most nem a gyerekekről beszélünk feltétlenül, hogy valamilyen szinten azért reneszánszát éli? Vagy te, mint aki benne van ebben?
Hát ez igaz, hogy voltak korszakok, amikor inkább gyerekeknek szólt a Bábszínház, de például, ha a Vitéz Lászlóra emlékezünk, az nem igazán gyerekeknek, tehát szerintem, és van sok gyermeklelkű felnőtt.
Igen, ez a vásári komédiás dolog, ami ugye a szegény Kemény Henrikkel ki is halt Magyarországon, jól tudom. Nem tudom, hogy van-e követője.
Igen. Vannak utódai, vannak többen, akik nagyon ügyesen játsszák, úgyhogy azért nem halt ki.
Szuper. Tehát az a lényeg, hogy azért a Bábszínház az nem úgy tűnik, mint ami el akar kopni. Hanem van.
Uh-huh. Így van, és megújul mindig újabb-újabb technikákkal, vagy a régieket felevenítve.
Na, egy kicsit én azért szakmáznék, mert én abszolút mindig csodálattal tekintettem azokra, akik bábokkal képesek személyiségeket megteremteni egész konkrétan. Tehát, hogy ha az jól van eljátszva, akkor nézőként tudok vele azonosulni. Én valójában színészként is működtem egy ideig, és volt egy olyan előadás, ahol bábot kellett mozgatnom, hát azt hittem megpusztulok. De ezt most viccen kívül mondom, életem egyik legnehezebb dolga volt a színházon belül, és mondtam is, valahogy elfogadtatták velem, hogy de higgyem el, hogy ez jó, de mondtam, hogy de srácok, ez egy külön szakma, ez nem ugyanaz, mint ahogy a prózai színész ne feltétlenül táncoljon minden esetben.
És ne énekelje, ha kérhetem.
Igen. De, és akkor itt a szakmázás része az, hogy ezt tudom, én ezt megfejtettem, hogy a bábszínésznek lenni, az teljesen más, mint színésznek lenni. Szerintem sokkal komplexebb, összetettebb. Én azt gondolom, hogy még nehezebb is, mert hogy valóban egy élettelen tárgyat töltünk meg élettel. De milyen bábszínházi formulák léteznek? Milyen bábszínházi kategóriák léteznek? Milyen bábok léteznek?
Hú, sokfélék. Egyébként annyit elárulok, hogy mi azért nem vagyunk teljesen szakemberek, hanem ilyen önképző jelleggel, de vannak nagyon sok, ugye, amit megszoktak, ami a legjobban ismert itt legalábbis nálunk, az a kesztyűbáb. Sokan ezt tartják például csak bábszínháznak, de vannak ezek, amikkel mi játszunk, például azt asztali bábnak is nevezik, de eredetileg úgy hívták, hogy bunrakú, és...
Na, én bunrakúztam pont egyébként.
Ennek is mi az egyszerűsítettebb formáját játsszuk, amikor tényleg, mintha plüss figurákkal játszanék, olyan az egész, de tényleg, tehát például látnak a gyerekek, ez valakiben zavart okoz, valakiben nem, viszont ugye a bábnak merev az arca.
Igen.
És sokszor az én arcom fejezi ki azt, amit a báb érez. És így a gyerekek ezt nagyon jól egybe tudják rakni, tehát egyik se vonja el a másikról a figyelmet.
Egyébként nekem pont a bunrakunál mondták azt, mert azt hittem, hogy az úgy fog működni majd, hogy én az érzelmeimet kifejezem, és akkor tudják, hogy a báb is azon érzéseket próbálja közvetíteni. És mondták, hogy nem, ez nem az a műfaj, te maradjál merev, köszönöm.
De más, tehát a gyerekeknek, a gyerekeknek
tudom,
más.
Tudom.
Tehát nagyon mulatságos is sokszor, hogy tényleg egy bármilyen képet vágok, azon is szoktak így nevezni a gyerekek. Az nagyon fontos szerintem egy bábszínházban. Persze értem, kell a művészi hatás. Nagyon fontos szerintem, hogy legyen tanúsága a mesének. Tehát nem is olyan nagyon direktbe kimondva, hanem a történetből kicsengve, a végéből kiderülve. Tehát ez a lényeg, hogy értsék a gyerekek, mert hogy én előadhatok egy csodálatosan művészi dolgot, amit lehet, hogy egy felnőtt megért, de ha a gyerek nem érti, mivel mi gyerekeknek játszunk, akkor szerintem nem ért semmit. Ugyanez a kisherceges dilemma, ugye, hogy mesének mondjuk, de igazából nem gyerekeknek
szól. Ezt felnőttek se értik, nem, hogy a gyerekek. Bár de, a gyerekek tök jól tudnak azonosulni valamivel.
De nekem a Mici Mackó is ilyen.
Hát ott is van azért beteg ügyek, de
hát igen. Ott azért konkrétan az elmegyógyintézetből kiszabadult személyiségjegyeket láthatunk, az állatokba beleoltva.
Igen. De akkor most mondjuk a Mazsolát, hogy nagyon-nagyon aranyos, kedves történet, és mi is amikor, tehát azon nőttünk fel, és nagyon szerettük, és amikor megvettük a gyerekeinknek DVD-n, és azt néztük, és akkor leültünk, és néztük a férjemmel, hogy te jó ég, ebben mennyi minden benne van, amit egy kisgyerek nem ért, vagy csak ösztönösen ért, és alakítja az érzelem világát, de felnőttként pedig egészen más ezt így látni, ezeket a karaktereket, amiket alakítottak. Úgyhogy szerintem egy mese egy felnőttnek is, meg egy gyereknek is ugyanúgy tud szólni.
Úgy érzem, hogy lenyeltem a saját gigámat közben előző. Én ezzel tudok fellépni egy cirkuszban például.
Jó, jó.
De ez megy hátrafelé is. Szóval, hogy úgy érzem, hogy van a gyerek bábszínház, és van a felnőtt bábszínház, és a kettő között időben képződik egy szakadék. És jól érzem, hogy nincs olyan, hogy a gyerek annyira megszereti a bábszínházat, hogy utána már a fiatal felnőttként egyből rácuppan a felnőtt bábszínházra. Vagy de... De van ilyen, hogy átvezetődik a bábszínházból a bábszínházba a gyerek?
Vannak erre előadások, tehát például a Budapest bábszínházban is van nagyon sok ilyen, tehát korosztályos előadások, amik ugye különböző korosztályoknak szólnak, tehát a lehetőség megvan. Itt az a kérdés, hogy eljutnak-e a gyerekek a bábszínházba. Mi elismerjük, hogy mi inkább a kicsiknek szoktunk bábozni, tehát az óvodás korosztály, ami igazi korosztályunk, persze ne hozzánk például sokkal kisebbeket is hoznak, de megvan a lehetőség, és nagyon jó kis előadásokat játszanak, és más színházak is, tehát nem csak a Budapest bábszínház, a Kolibribe is van meg vidékeken is vannak, hogy aztán miért, hogy mennyire jutnak el, vagy nem, a gyerekek, ez már azért a szülőkön és a tanítókon is múlik, mert szerintem tehát formálnunk kell a gyerekeket, tudom, hogy van ez a minden mobil, minden tablet, meg ez a korszak.
De egyetértek veled, fontos, igen.
De rajtunk múlik, ha én nem adom a kicsi kezébe, hanem inkább mesét mesélek, akkor van is egy ilyen mesénk, Marék Varenika írta, hogy az a címe, hogy Ani Pani olvas nekem, most nem biztos, hogy pont jól idéztem a címét, ezt is feldolgozzuk, és én azt a gyárruház közepén olvastam, és nekem annyira belemarkolt a szívembe, hogy tényleg sok kisgyerek várja, hogy olvassanak neki, hogy figyeljen rá az apa meg az anya, de apa, anya annyi dologgal le van terhelve, és hogyha van 2 perc, akkor meg nem mindenki, de nagyon sokan a telefonjukat pörgetik, és a gyerekek meg ott állnak, és ha tehát ha nem kapnak figyelmet, akkor előbb-utóbb már nem fognak ott állni, hanem ők is beleolvadnak ebbe a szupervilágba azért, ami mondjuk a mi gyerekkorunk az még annyira boldog volt, és látok gyerekeket a környezetemben, hogy kinélnek egy tanyán, egy kis vízzel, egy kis földdel, úgy el tudnak dolgozni, nem kell nekik sok játék, meg internet sem, meg semmi, hanem egyszerűen, hogy rohangálhatnak föl le, élhetik az igazi gyerekkorukat. Szerintem kicsit mi felnőttek szűkítettük őket be. És hát egyébként ilyenek, tehát például ezt a mesét is azért játsszuk többek között. Egyes szeretjük Veronikát, Marék Veronikát, Boribont is szeretjük, de néha szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy több figyelem kéne a gyerekekre. Olyan igazi, nem megosztott, hogy egyik kezemben a gyerek, a másikban a telefon. Aha. Hanem olyan igazi. Csak hát ugye pont az gond, hogy akik elhozzák a színházba a gyereket, azok általában olvasnak neki, pont azok nem hozzák el valószínűség szerint, akik amúgy sem olvasnak.
Igen, ez hasonló, mint amikor én kultúrát közvetítek, de hát pontosan azokhoz nem jut el, akiknek kéne, hogy szóljon, és teljesen mindegy, hogy ez egy rádióban, egy televízióban, vagy egy színházban történik. De szerencsére most már azért vannak olyan szerveződések, akik próbálják ezt különböző programokon keresztül eljutatni olyan helyekre is, ahol mondjuk még nem nagyon kúszott be a kultúra, és akkor így picit mozgósítani az iskolákban a diákokat, meg óvodákban is, ugye itt a Baba Színháztól kezdve már egyébként, és akkor ha már Baba Színház, nálatok hány éves kortól ajánlott ez az előadás?
Hát a Pittybang és Lili, Pásztori Panka mesekönyve,
igen.
Őt mi elsősorban tényleg óvodáskorúaknak és kisiskoláskorúaknak ajánljuk, mert...
Tehát 3-tól 7 éves korig mondjuk körülbelül?
Hát 3-tól 7-8 éves korig is. Ez a gyerektől függ, mert amelyik gyereknek mesélnek és szereti, az van, amikor negyedikes gyerekek is eljönnek és élvezik az előadást. Ők egy kicsit más szemmel nézik már. Viszont hoznak sokszor a szülők piciket, és erre meg így szeretnénk fölhívni a figyelmet, megkérdezik tőlünk, hogy mikor hozhatják, hogy kisebb a gyerek. Hozhatja, hogyha, de ő ismeri a kisgyerekét, hogy tud-e ülni egyáltalán egy helyben egy 40-45 percet, és aztán kéne a szülőktől egy kis empátia, hogyha mégsem sikerül, ha elfárad az a kisgyerek, és elkezd sírni, akkor vigye ki, nyugtassa meg, és aztán vissza lehet jönni.
De ha itt. Ott...
nem, bocsánat. Azért azt nem.
Ruhatárban.
De tényleg zavarja a többieket. Tehát igazából ezért mondom, hogy óvodás és kisiskolás korúaknak szól elsősorban, és ha véletlenül valaki mindenképp szeretné hozni hozzá, de úgy, hogy a többiek hadd szórakozzanak jól, akkor is, ha az ő kisgyereke esetleg mégsem bírja, mert egyébként ennek a mesének mondani valója is van, hogy felelősen tartsunk a kutyust is, meg egyébként minden állatot.
Erre akartam kitérni, mert hogy Pittybang és Lili, hogy maga a történet miről szól, egyébként nagyon aranyos, cuki kis borítói vannak ezeknek a könyveknek, igen, de hogy ők mindenfélét csinálnak, ők van, hogy együtt kertészkednek, van, hogy más, ugye itt több részről van szó, ugye a Pittybang és Lili a sorozat.
Igen, igen.
Itt először... a ti előadásotokban mit csinálnak konkrétan? És mi az ő viszonyuk, és mi ez a kis történet a 45 percben?
Jó. Egyelőre egy részt készít, illetve egy előadásunk van. Ez 3 mesekönyv, az első 3 mesekönyv alapján készült, ami tulajdonképpen arról szól, hogy Pittybang és Lili hogyan találnak egymásra, és hogy a kislányból, tehát hogy hogyan kerül hozzá a kiskutya, és hogyan válik a kislányból felelősségteljes gazda. Persze mindezt játékosan igyekszünk, nem szájbarágosan, de ez egy hát idézőjel egy komoly, szép történet, amiben Pittybang a kiskutya, akit bedobnak a menhelyre, mert valamiért nem tetszik a gazdájának, mégiscsak szerető családra lel, ami nagyon sok kutyának is sajnos ma Magyarországon a sorsa. Azt gondolom, hogy sokszor úgy vesznek az emberek maguk, illetve a gyerekeiknek ajándékot, hogy nem gondolják végig, és amikor valami kis nehézség közbe jön, akkor olyan könnyen ki lehet dobni egy kis élőlényt, de hát ő is élőlény, tehát hogy valahogy felelősség teljesen kéne csinálni, és Pásztori Pankának is volt egy ilyen kis kutyusa, akit a menhelyről ki, és igazából ez adta neki is az egyik ötletet, vagy hát az egyik múzsája ez a kis kutyus volt, és aztán persze annyira sikeres lett ez a könyv, tehát amilyenki erről fog szólni, de az egész sorozat meg azért lett, mert annyira sikeres lett, annyira kedvesek a
16 része van konkrétan.
Igen, és gyanítom, hogy lesz még több is. Itt már viszont tehát tényleg a gyerekek egymás közti viszonyáról, mert hogy kistesója is születik Lilinek közben. Igazából így a gyerekek hétköznapjairól is szól. Persze úgy, hogy nem csak egy tesópár van, két kislány, hanem van még egy cuki kis kutyusuk is, aki időnként galibát csinál, időnként kibékíti őket. Szóval így a gyerekek hétköznapjairól szól, és lehet, hogy majd lehet, hogy majd mi is még fogunk készíteni, ha ennyire szeretik, hát akkor a Bábszínházba is had elevenedjen meg ez a kis pitypang.
Azt gondoltátok, hogy majd megfelelő mederbe tereltétek ezt a beszélgetést, de én most ki fogok jönni ebbe a mederbe, és visszamegyek egy 10 perccel korábbra.
Jó.
Amikor én gyerek voltam, akkor, és óvodás például, de amikor kisiskolás voltam, akkor olyan bábszínházak, mint a Nefeles Bábszínház, ellátogattak hozzánk az oviba, meg az iskolába. Hogy ilyen még van, csak azért, mert ugye arról szólt a beszélgetés egy része, hogy hát azok a szülők viszik el a gyerekeket bábszínházba, akik olvasnak a gyereknek, de hát nálunk ugye az óvodában, meg a kisiskoláskorban azok is megnézték a báb előadást, akinek nem olvastak otthon a szülei, úgyhogy eljött hozzánk a bábszínház kis kényszerrel, ugye, de ott volt, hogy ilyen van-e még, létezik-e?
Igen, létezik.
Ennek örülök.
Mi is szoktunk, nem minden mesét, tehát nem minden mesét lehet megvalósítani egy óvodai teremben, de van, és mások is vannak, tehát van több ilyen utazó bábszínház, mi rólunk is annyit érdemes tudni, hogy nekünk nincs saját helyünk, nem közszínházban játszunk, úgymond saját közszínházban, hanem mindig máshol játszunk, ilyen vándortársulat vagyunk.
Igen, Győr, Debrecen, Nagykanizsa, láttam a kis honlapotokon. Igen.
És igen, tehát fontos, hogy az oviba tényleg olyan gyerekek is vannak, akiket nem visznek el, így hát ők is ott nézik, és igazság szerint nagyon szeretik egyébként a gyerekek, tehát hogy attól függetlenül, hogy ugye beszéltünk erről is, hogy mennyire digitalizált már a világunk, azért még látunk, a nagycsoportos óvodások szoktak nagyon nagy legények lenni, mert ők a nagyok, és van, hogy bejönnek, és először még ellenkeznek is a bábokkal, hogyha kikérdezek, de aztán így lehet sokszor látni, hogy így aztán szépen fokozatosan visszamennek ők is az óvodás korosztályba, és élvezik az előadást. Úgyhogy igazából így jó. Régen mi marionettel játszottunk, akkor egyáltalán nem látszottunk.
Ki az a Mari? Viccet!
Miri Antoine?
Viccet!
Ez nem az.
Az abból volt jó, hogy ugye nem látszódott az ember, hogy tényleg csak a báb. És nagyon is szerették. Most már, hát ez egy elég macerás dolog volt, amíg nagyon fiatal az ember, azt mondja, nagyon szereti, de aztán utána már nem szeret annyit cipekedni, és az a lényeg, hogy most már ezekkel az asztali bábokkal játszunk, de ennek is, tehát ez ugye teljesen más, ugye arról beszéltünk, hogy ők látnak engem, hogy grimaszolok esetleg, viszont én is látom őket, és ez is nagyon jó. Tehát, hogy nem mondom, hogy minden előadás alatt mindenkinek csillog a szeme, mert vannak előadások, például a tavasziak kicsit nehezebbek, amikor bejön a jó idő, akkor a gyerekek már ugye nehezebben ülnek meg egy helyben, de azért látni, hogy mosolyognak, hogy csillog a szemük, hogy válaszolnak, együtt élnek a darabbal, az nekünk is nagyon nagy élmény.
Nekem van egy nagyon lényeges kérdésem, mert én közben néztem itt a Pitypang és Lili könyvsorozatoknál, hogy aki az illusztrátor volt, zseniális, nekem nagyon tetszenek a rajzai, ahogy ábrázolva vannak, tehát ez a rajzforma, figura, amit ő alkalmaz, de hogy azt néztem, hogy bábban egy az egybe le lett hozva az, ami rajzolva van a könyvben. Ki csinálta a bábot?
Hát a kislányt azt én készítettem.
Nagyon jó.
Köszönöm. Ilyen nemez, tehát ez ilyen Waldorf, aki ismeri, az tudja, miről van szó. Ilyen Waldorf babákat szoktak most már ilyen tűnemezelt arcokkal, ami kicsit kifejezőbb.
Hát a Nati anyukája ilyeneket készít, de olyan mesteri módon, hogy mondtuk neki, hogy ebből kéne élnie. Bocsánat, nem akartam. Elképesztő. Igen.
Nagyon nagy munka egyébként.
Igen,
tehát,
igen.
Aki nem csinálta, az nem tudja képzelni hány tűszúrás, meg stb. Tehát ő ilyen a Pitypang, az pedig, hát ez egy közös vajudás volt. Van egy kedves bábkészítő hölgy, Tóth Zsuzsa, Budapesten él, és ő vele, tehát többször, tehát ez nem az első Pitypang, ami elkészült, mert az is igaz, hogy hát tehát egy nagy bábszínház, mint például a Budapest bábszínház, nem tudom, hogy ez hogy zajlik, mert ott profi bábkészítők vannak, mi sokszor mi készítjük a saját bábjainkat, és aztán van, hogy még alakítgatjuk, mert hát fontos, hogy valahogy olyan legyen, ami a mi kezünkbe élik, ami nekünk tetszik, ami velünk tud együtt élni. Úgyhogy igen, sokszor saját magunk. Úgyhogy a pitchpang is ilyen, hogy igazából a végleges pitchpang, ez már aztán a harmadik pitchpang, ami bejött nekünk, nekem. Azzal játszom, az már nagy vonalakban a férjem és az én munkám.
Mindent fel lehet dolgozni bábokkal? Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy jó jégmezők lovagja, vagy távolban egy fehér vitorla ugyanúgy tud működni, mint mondjuk egy ilyen pitchpangos mese. Ezt mint bábművész kérdezlek, vagy bábszínész kérdezlek, vagy van azért egy határ, amivel vagy nem érdemes foglalkozni, mert akkora meló, és nem fog annyit adni bábként, vagy egyébként minden, mint a John Malkovich menetben, tudod, hogy a John Malkovichról kiderült abban a filmben, hogy ő igazából bábművész, és hát olyan akrobatikus mutatványokat mutatott be a filmben, nem tudom, hogy ez valóban megvalósítható-e a marionett bábokkal, hogy csak néztem, ámultam-bámultam. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy mondjuk egy 1200 oldalas regényt fel lehet-e dolgozni bábokkal?
Hát szerintem a megfelelő közönségnek. Ja, biztos, hogy nem lehet mindent, meg egy animációval lehet, hogy látványosabb, de egy báb az meg mást mond. Az egész más a hangulata, az olyan személyes, tudom, vannak bábfilmek, de most ugye a jelenlevős bábszínházról beszélünk. Mm-hmm. Szerintem az tény, hogy tehát minden bábszínháznak ugye van egy arculata. Mi például azokat a meséket tudjuk eljátszani, ami minket megfog valamiért. És nem tudok, volt, amikor ajánlottak tehát hogy szoktak így ajánlani, hogy ezt játsszuk el, azt játsszuk el, és valamikor egyből érzem, valamikor csak így később mondom, amikor már így elolvastam, meg ismerkedek, vagy nem nekem szól, én nem tudom megcsinálni. Vagy nem akarom. Tehát az biztos, hogy függ a társulattól. Én például, tehát mi olyan társulat vagyunk, mi a férjemmel dolgozunk ketten, hogy én mozgatom a bábokat, én vagyok a hang, ő pedig a technikai hátteret biztosítja. És ezért le vagyunk nagyon korlátozva ilyen szempontból. Én nem tudok olyan mesét előadni, ahol egyszerre 15 szereplő van. Bár lehet, tehát, hogy nekem nem megy még az így bele a fejembe, hogy egy bár csak úgy ott legyen, és tehát, hogy megvannak minden bábszínháznak a korlátai, ezeket saját maga felméri, ha van olyan lehetőség, hogy 100-an játszanak, vagy akkor szerintem nem biztos, hogy van határ, mert azért egy több száz oldalas könyvet is le lehet egy-két óra filmben adni, ugye?
Ez igaz, ez igaz. Hát tehát gyermekem édesanyja, ugye ő tanult vajangot, ugye indonéz árnyjáték, ami báb színház tulajdonképpen, ahol ugye mindkét oldalon zajlik az előadás, hogy lehet nézni a dalang, ugye a bábos felüli oldalt is, meg lehet nézni az árnyékos oldalt is, és akkor még a gamelán kórus ott van mellette, ugye a gamelán hangszerekkel, egy komplet zenekar, és egy 8-10 órás előadás simán benne van a buliban, és ott szundikálnak közben a közönség, meg alszanak a gyerekek, úgyhogy az egy másik műfaj, más a funkciója. Elképesztően értelmezhetetlen egyébként első ránézésre az európai szemnek, viszont ők komplett eposzokat és teremtéstörténetet és jó és rossz küzdelmét mesélnek el árnyjátékkal, elképesztően nagy vehemenciával, de most így a saját kérdésemre válaszolva, tényleg azért viszonylag kevés korlát lehet ebben, hiszen látjuk, igen, hogy ők is el tudják játszani két dimenzióban ráadásul ezeket a báb előadásokat. Tomi szeretett volna valamit kérdezni.
Hát egyrészt, hogy otthon szoktatok-e egymásnak bábozni, hogy ilyen van-e?
Nem igazán. A gyerekeink inkább látták a születés, tehát a báb előadás születését. Eljöttek persze velünk egy-két előadásra, de valahogy nem igazán. Most már unokáink vannak, és őket is inkább így előadásra hívjuk el.
Mi azt hittük, hogy 22 éves vagy hangalapján.
Annyira megdöbbentünk most ezzel, hogy neked unokáid, vagy nektek unokáitok vannak, hát annyira fiatal a hangod, már bocsáss meg, hogy ezt mondom, hogy azt tippeltük, hát, hogy ilyen 30 körüli vagy. Vagy
igen, tudom. Szokták mondani, de nem érzem magam. Egyrészt ugye azt mondják, hogy annyi az ember, amennyire kérsz magát. Nem is érzem magam nagyon öregnek, meg hát lehet a műfajból is adódik, hogy
hát lehet, igen,
az
igen.
Ember folyton gyerekek között van, gyerekeknek játszik, úgyhogy ez lehet ezért van, igen. Mesélni nagyon szerettem a gyerekeknek, meg az unokáimnak is szoktam mesélni. Szeretem nagyon azt, hogy üljenek az ölembe, és úgy mesélni. Igazából igen, ez érdekes, de készítettünk a gyerekeinknek annak idején kis bábszínházat, hogy ők bábozzanak, de nem vagyunk azok, akik na most rendezünk egy családi összejövetelt, és akkor gyertek, üljetek le, nézzetek, hanem inkább na gyertek, beszélgessünk, kivel mi történt, ki hogy van.
Lett volna még egy kérdésem, de aztán tisztába raktam, itt kétféle információ jutott el hozzám. Az egyik az, hogy a parkvárosi közösségi házban leszel Érden, de aztán kiderült, hogy nem, a Szepes Gyula művelődési központban leszel.
Így van. Igen, ott leszünk most szombaton. Délután 4 órakor.
Így van, de akkor én ezt tisztába raktam.
Ötkor
vagy. Jó, csak mondom.
Jó.
Jó, ezt azért tudjuk. Mennyi idő egyébként még rákészültök? Tehát gondolom, akkor ilyen 4-től 3-4-5-ig szépen berendezkedtek, beálltok a kezdéshez, aztán megy, vagy semmi ott, vagy azt 5 perc alatt fölhúzzátok ezt az egészet, és már mehet is.
Hát nem 5 perc azért. Egyébként óvodában igen, óvodában ez megy, hogy felállítjuk a kis terepasztalt, és a férjem a technikát, és indulhatunk. Azért tehát egy színház azért kicsit más, hogy minden, tehát ott nagyobb technika van, és akkor utána még fogadni kell, ugye a nézők, amik beülnek, az több idő. Úgyhogy igen, úgy szokott lenni, hogy egy órával előbb ott vagyunk, összekészülödünk, és akkor minden kész van, akkor várjuk a gyerekeket, és reméljük, hogy a felnőttek is élvezik. Szoktam néha látni, hogy semmi gond ezzel nincsen, van, hogy apukák ott alszanak az előadás alatt.
Nem, mert teljesen hát normális,
persze. Igen, igazából egy...
Leterhet. Hát mert előtte berúgott, mint az állat. Valahol ki kell pihennie, hogy vicceltem.
Azért valljuk be, hogy... Tehát így szoktam is mondani időnként a szülőknek, hogy lehet nem annyira izgalmas nekik, mondjuk ezt nem így előadás előtt, de hogy nekik lehet, hogy nem annyira izgalmas, de legyen az izgalmas nekik, hogy tehát hogy a bárszínház ne arról szóljon, hogy én ülök az egyik székbe, a másikba a gyerek, hanem azért ezt együtt izguljuk, nem kell néma csöndbe ülni, lehet egymáshoz szólni, kérdezni, és legalább a kisgyerek kedvéért egy kicsit úgy izgulja már azt, hogy Boribon most elesett, és Bibi is lett a kérde.
Igen, igen, de apuka hamarabb kiált föl, hogy vigyázz, ott van a hátad mögött. Látok egyébként, nem tudom, hogy ebben az előadásban fel tudnak-e úgy oldódni a gyerekek, hogy ilyen szinten részt vegyenek az előadásban. Tehát vannak ilyen jellegű bekiabálások? Hát nyilván nem olyan
az ügyelő.
Vigyázz, ott van a hátad mögött.
Fúj!
Nagyon érdekes, mert sajnos azért van egy dolog, amit nagyon sajnálok így ezekben a szülős előadásokban. Nevezetesen az, hogy arra szeretik elhozni a szülők, ami most sláger, tehát a Boribon a sláger, Pitypang és Lili a sláger, így a könyvek világában, és ezek nagyon kedves kismesék, de nincs az az izgalom benne, mint például na most hirtelen akartam, a palacsintasütős Vitéz Lászlóban.
Vitéz László, igen.
Ja.
Viszont vannak olyan meséink, amik például Móra Ferenc Sündisznócska lovagol meséje, vagy játszunk Rémusz bácsi Szurokbabát is, vagy vannak saját meséink, amiket ovisoknak szoktunk játszani, és ott nagyon, ott kiabálnak, ott spoilerezik az egészet a Jul előtt, hogy a Róka most vigyázzon, mert meg el fogja kapni, stb. Stb. Az nagyon ilyen együtt, ott vannak ilyenek, de sajnos a hétvégi előadásainkra már azért is mindenhová Boribont és Pitypang és Lilit kérnek a szervezők is, mert ezekre jönnek el a szülők.
De miért az Árisz a kis fűnyírót nem szokták kérni? Most nézem, nagyon cuki.
Nagyon cuki, nagyon aranyos.
Azt óriási, ahogy kinéz a fűnyíró, imádom.
Egyébként nagyon aranyos is, és a szomszédunkban lakik most már egy...
Ő, Árisz a fűnyíró?
Felnőtt kisfiú. Nem.
Nem, viccelek.
Akkor még óvodás volt a kisrác, és nagyon szeretett füvet nyírni. Tehát volt, hogy a férjem nyírta a füvet, és mondta, hogy hú, vágy meg, Krista bácsi, mert most elmegyünk, már nem tudom hova, de majd jövök vissza. És szerettem nézni, meg aztán neki is volt játék, meg minden. És akkor ebből jött az ötlet, hogy hát legyen egy kis fűnyírón. És nagyon cuki mese, de azt óvodákban szoktuk játszani. Uh-huh. Művelődési házakban nem, mert az nem olyan híres mese. Tehát azért a szülők is ugye nézik a címet, hogy
igen,
arra viszik el, ami híres.
Igen, azért néztem, hogy itt Boribomból van elég sok verzió, hogy autózik, a hóemberre van együtt, igen, a cicával, vagy épp kirándul. De nekem, ami itt még nagyon tetszik, biztos ilyen kis gonoszka, a csúfolódós nyúl. Vele mi a helyzet?
Nagyon aranyos mese, az is, ami ilyen, erről beszéltem. Ott annyi van, hogy van két barátja, a Méhecske meg a Maci, állandóan kicsúfolja őket, akkor ők ott hagyják, hogy jó, hát akkor keres magadnak olyan barátot, aki szereti a csúfolat. És jön a Róka. A Róka viszont nagyon ilyen negédes, beszédekkel elcsábítja a nyusit, egy Répapempő című dallal, és a nyuszi nagyon boldogan beszétel a Róka házába, hogy hű, ő most mennyi répát fog enni, és aztán végül is ugye bezárja a Róka, elmegy répáért, közben jön a kis Méhecske, ilyen vicces jelenetek alapján ismeri fel, hogy ez az ő nyúlbarátja, neki repül az ajtónak, hogy beszakítja, tehát ilyen kis idétlenkedések vannak, amiket ugye nagyon szeretnek a gyerekek, aztán végül elmegy a Maciért, és majd a Maci kiszabadítja. Persze itt azért van még közben egy-két ilyen kis vicces jelenet, és az a lényeg, hogy tényleg kiszabadítják, és aztán el is verik a Rókát, mert az is megjelenik.
Csak előjött.
Csak elverik a Rókát.
De van neki tanulsága, hogy aztán azért így a tanulság, amit így a dalba mondanak el, hogy az igaz barát, az mindig szeret. A bajba sem hagy el, hanem a bajban is barát. És hogy testvérül születik a barát a nyomorúság idején. Tehát, hogy igazából olyan értékeket próbálunk minden mesénkbe belevinni, amik reméljük, hogy örök értékek, hogy a barátok tényleg barátok a bajban is.
Van egy nagyon lényeges kérdésem a bábszínházokkal kapcsolatosan, meg egyébként megfigyeltem bármilyen bábszínházon kívüli gyermekelőadásnál is, nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy picit, mint hogyha, hogy mondjam, hülyének néznék a gyereket, mindjárt érteni fogod, hogy mire gondolok, ez a gügyögős előadásmód. Hogy én azt gondolom, hogy az nagyon nem működik, de mégis sokan elmennek ezbe a túlzott affektálásba, holott a gyerek az abszolút érti, hogyha normális emberi hangon is szólnak hozzá. Te erről mit gondolsz?
Hát arról, hogy észre szeretem.
Köszönöm.
Tehát mi a gyerekek...
Jaj, hát a kivagyítaljás, tudod, mire gondolok?
Igen,
a bohóc keveredik egy ilyen operettes ripaccsal, és akkor ezt mind a gyerekeknek próbálja tálalni, és ott áll a gyerek, hogy de én jól vagyok, kedves bácsi.
Igen. A hangunkkal természetesen, vagy a hangommal természetesen játszom.
Igen, de...
De nem gügyögés.
Ez kell is.
Nem szeretem, egyébként lehet onnan sem, mert ugye amikor kicsik voltak a gyerekeink, hogy hát tehát úgy tanul meg beszélni, ahogy én beszélek hozzá. Tehát, hogy most ha én állandóan gügyögök, szóval nem, tőlünk is távol áll, úgyhogy nem gügyögünk.
Jó, jó, hát ezt, ennek szívből örülök, és akkor ilyen nem gügyögésre várunk nagy szeretettel, ha csak Szabiban nem marad
annyi,
benne
hogy
még
gyerek,
egy kérdés.
A gyerek nem hülye, csak pici, ugye, ahogy szokták mondani.
Így van.
Kis növésű.
Pontosan. Igen. És egyébként, igen, egyébként ez pontosan, hogy láttunk olyat, na, tehát mi nem vagyunk hivatásos szülők, mi belekeveredtünk egy bábszínházba, egy ilyen kis amatőr bábszínházba, és úgy lettünk bábosok igazából.
Nem vagytok hivatásos színészek, azt akartam mondani, mert azt mondtad, hogy nem vagytok hivatásos szülők.
Ja, bocsánat.
Jó,
nem.
Bocsánat.
Hivatásos bábosok nem vagyunk.
Ja, jó, oké. Okay.
Bocsánat.
Semmi baj. Freudi volt, úgyhogy lehet azért egy családfállítást csináltok.
Na. Szóval szülőként keveredtünk bele, és láttunk sok olyat, hogy hát nem megy a felnőtteket szórakoztatni, akkor majd szórakoztatjuk a gyerekeket, mert a gyerekeknek minden jó. És hát azért ez nem. Van egy nagyon, tehát mi minden mesénk zenés. És vannak olyan mesénk, például a Boribon sorozatot az egyik fiam zenésíti meg. Én kitalálom a dallamot, meg a szöveget, sokszor Marék Veronikával, de a fiam hangszereli. A Pitypang és Lilit pedig egy barátunk hangszerelt, a Szula Miklós, és egy nagyon-nagyon-nagyon profi zenész, több zenekarban is játszott, most itt felnőtteknek is, gyerekeknek is, de igényes zenét. És van, hogy olyan, például aki eljön a Pitypang és Lilire, az szerintem egy zenei élményre is számíthat, nagyon jók lettek a dalok szerintem, és kérdeztük Mikit, hogy de figyelj, mert annyiféle hangszert belerak, és mondom, de Miki, kell, hogy ennyi legyen? És ő mondta, hogy igen, az kell, hogy a gyerekek pici kortól kezdve nagyon igényes zenét hallgassanak. És ezzel teljesen egyet tudunk érteni, és hát próbálunk mi is igényes bábszínház lenni, hogy igényes előadásokat lássanak a gyerekek.
Amiből mi kapunk most egy jó kis szeletet, 45 percben, egy éves kortól 99 éves korig jöhet bárki, mégpedig május 4-én a Szepes Gyula Művelődési Központban délután 5 órától, mert hogy itt van Pitypang és Lili a Nefele és Bábszínháztól, azaz Erdélyi Erika.
Köszönjük szépen.
Igen. Köszönjük szépen.
Várunk szeretettel.
Én is. Szia. Én is mindenkit. Köszönöm, sziasztok.
Szia.